füles bagolyolvasó, Móricz Zsigmond, a koporsó. A kúria alacsony, földszintes ház volt. Nagy udvarra nézett az ámbitus, széles és kényelmes tornác volt és faoszlopok tartották a tetőt. A tető dupla volt, mint ahogy a Xvíj század végén nagyúri szokás volt építkezni, s a tető maga tágasabb s különösebb volt, mint maga a ház. Galambok laktak benne, s a fényes tollú, lilas képmadarak leszállottak az udvarra, s gyönyörű kacérsággal udvaroltak egymásnak. Az öreg úr mindig ott ült az ámbituson. Télen, nyáron egyformán öltözve. Báránybőrbe kecset viselt, s a fölött érdigérő nagy bőrkabátot, amelynek viszont nem volt újja. A bekecs karját dugta ki rajta, s így ült egész napon át, s pipázott. Ez volt az egyetlen foglalkozása. Mulatsága pedig az volt, hogy mindenkit szekírozott, aki élt és lábon járt a házban. Nehéz természetű öreg úr volt. Nem lehetett megérteni, miért volt olyan kellemetlen körülötte a levegő. 70 éves volt, hatalmas szálember, nagy fehér bajusza volt, kurtára nyírott fehér szakálla, hákogott s köpködött s mindenki félt tőle. Ez volt az éltető eleme, a félelemgerjesztés. Nem kötött ő bele minden pillanatban mindenkibe, fél napokig sem szólt egy szót sem, de ha szólt, akkor reszketett az ember. Gyerekkoromban sokat gondolkoztam rajta, hogy mivel lehet ilyen tekintélyre szert tenni, s mivel lehet így megriasztani az egész házat. Mi lehet az emberben valami olyan tulajdonság, amely állandóan s folyton rettegésben tarthat mindenkit. Imponált nekem az öreg Szalkay bácsi, kicsit rokonunk is volt, de én magam sem mertem volna a világért sem a közelébe kerülni. Egy reggel az atyámtól hallottam, hogy az öreg Szalkay megbolondult. Ránéztem apámra, aki vidám ember volt, s mulatott az életem, s nem kellett szó szerint venni, amit mondott. Hogy ne bolondult volna meg, tegnap elhívatta Pánkait, az asztalost, s megrendelte nála a koporsóját. Én a halál félelmében nőttem, s kietlenül hatott gyerek fantáziámra a koporsó, a halál. Ettől kezdve még jobban érdekelt az öreg Szalkay bácsi, s szorgalmasan magamba gyűjtöttem mindent, amit róla meséltek. Csak ugyan megrendelte a koporsóját, de az asztalos nem merte megcsinálni, előbb elküldte a feleségét a harmadik faluba, ahol a fiatal Szalkay lakott, az öreg úr fia. Attól kérdezték meg, hogy megcsinálhatja-e a koporsót. Csinálja meg, mondta a fiatal Szalkay, az apám pedig feküdjön bele és szegeztesse rá magára a fedelét. Így aztán megcsinálta Pánkay asztalos a koporsót olyan szépre, amilyenre csak tudta. Kívülbelül politúros volt. Diófából volt, s a négy sarka ki volt faragva gyönyörűen, a lába is egy darabból volt. A műhelyben én is voltam egyszer, míg a koporsó készült. Az asztalos, mint ebben az időben minden asztalos, részeges ember volt és sok beszédű ember. Sokat járt a világban, s a mi kis falunkban érte utól a szerelem. Elvette a mestere leányát, akivel aztán egész életén át halálos harcot vívott, mert az asszony egyik gyermeket a másik után hozta, s azt akarta, hogy azokat tisztességesen fel is neveljék. Mivel azonban Pánkainak útjában volt saját külön örömeiben a család, valósággal haragban élt velük. Mint a gyerekek, haragszomrádot játszott, s évekig nem beszélt hozzájuk. Fájt neki az elszalasztott élet, mert házasodásakor útban volt külföldre, csak éppen leszakadt ebben a kis faluban. Akik nem teljesedett remények ott kísértettek minden szavában sunta szeplős, apró gyerekeit és házsártos, dolgos feleségét, akinek mindig igaza volt mindenben, csak abban az egyben nem, hogy élt. Mikor hazaszállította a koporsót, az öreg Szalkay megnézte, s azt mondta, száraz, száraz, melyik fából való, az olpadlásról, azt a keserves mindenit magának. Hát nem megmondtam, hogy a 79-es vágásból legyen, esza van az olpadláson, magának mán a lábába száradt az esze, maga rakta fel a hióba, mán elfelejtette, hogy akkornap törte ki a nagy kanazólat, ott szaladtak utána e, azám, mondta az asztalos, felnézett a házpadlásra, s most már még azt is tudta, hogy az egyik fatörzs leesett, s majdnem agyon csapta az egyik bérest, azt a sántát, hogy is hívták. Menjen a szemem elől, mondta az öreg Szalkay, maga már mind elitta az eszét. Akkor megmondtam, hogy ebből lesz a koporsóm. Az asztalos elkullogott, nem ismerte a munkaidejét kérni, mert lassan már mindenre emlékezett. De hát ő mesterember, neki más gondja is volt életében, nem úgy, mint a földbirtokosnak, aki azóta egyébre sem gondolt, mint hogy melyik diófából lesz a koporsója. El is ment mérgében a boltba spiritust inni, s ott morogva mesélte el fél szavakban a bosszúságát, szitta az öreg Szalkayt, holott röstelte magát. Nem is ment soha a pénzért, hanem a felesége elment. Ki is kapott, de az asszony ment a fiatal Szalkayhoz, mert utóvégre az volt a megrendelő. A se nagyon szeretett fizetni, nagy nehezen lehetett elérni, hogy valamit adjon. Tegyék bele az öreget a koporsóba, s hozzák ide, akkor megfizetem, mondta. Ellenben az öreg úr 3 napig gyönyörködött a koporsójában. A faluban beszélték, hogy minden éjszaka abban hált s kipróbálta, hogy milyen fekvés esik benne. 3. nap behívatta az egész családból az unokákat. 2 unokája már asszony volt, egyik a faluban, másik Nagy Károlyban, azokat is el kellett hozatni kocsival. Azt hitték, végrendelkezni akar az öreg úr. Mikor együtt voltak, azt mondta az öreg, fiaim, itt van ez a koporsó, azért hivattalak, hogy csináljatok neki húzatot. A gyerekek nagyon elcsodálkoztak. Azt hittem, valami okosat akar mondani nagyapa. Azt is mondok, de addig egy szót sem szólok, míg meg nem csináljátok a koporsómnak a tokot. Nem volt mit tenni, nagyapáé volt az egész 600 holdas birtok, minden az ő nevén, az ő kegyelméből éltek itt s az ő jó akaratára számítottak mindnyájan, hát körülnéztek a nagy sifónokban s vásznat kerestek, 4 nyüstös erős vásznat s megszabták, kivarták, szépen fekete haraszttal kikisdíszítették a koporsó számára 6 okot. Akkor az öreg úr újra egybeeresztette őket a szobájában s rátette a kezét a koporsó fedelére s azt mondta, fiaim, 2 dologra akarlak megtanítani benneteket. Egyik az, hogy a szerelmet túl ne becsüljétek, mert a szerelem elmúlik. Körülnézed bozontos szemöldökével s nagy bajszával. Elmúlik, kedves gyermekeim, de ha nem múlik is el, attól lehet élni. S mintha önmagát akarná megfenyegetni, kiáltva parancsolva mondta lehet. Muszáj, ha itt marad bennetek egy kis kaparás, az mindegy. Első a kötelesség, mert azt gondoljátok meg, hogy nincs olyan ember, aki méltó volna az igaz szerelemre. Mert igaz és teljes szerelem csak egy szívben van. 2-ben együtt nem találkozik, mert úgy gondoljátok meg, hogy ha a ti szívetek olyan igen nagyon szeret valakit, nem azt a valakit szeretitek, hanem a magatok álmát. Mert, ha meg fogjátok nézni azt a valakit, akit úgy szerettek, hogy inkább a halált választjátok, mint nála nélkül az életet, hát, ha jól megnézitek, akkor meglássátok, hogy nem azt az egyént szeretitek, nem azt, aki van, aki valósággal ott van valahol egy lakásban, egy szobában, egy ruhában, egy bőrben, hanem azt a valakit, aki nincs sehol, nincs bőre és erkölcse és nem él igazán, csak ti fogjátok rá, hogy él. Értitek? Ti parancsoljátok rá arra az élő valakire, hogy az olyan legyen, amilyennek ti akarjátok látni. És most már akár elveszitek, akár ott hagyjátok, boldogtalanná teszitek, mert neki folyton éreznie kell, hogy ti csalódtatok benne, nem olyannak akarjátok látni, amilyen, hanem azt követelitek tőle, hogy olyan legyen, amilyennek ti akarjátok látni. Ez a harc, kedveseim. Ezért lesz boldogtalan minden házasság, ami vad és féktelen szerelemre van építve. Mert a szerelem nem kettős, csak egyes, a nagyobbik szerelem átragad a gyengébre, s akkor az is azt hiszi, hogy ő is szerelmes, pedig csak az egyik szerelmes. Mindig csak az egyik, de ha mégis megtörténne, hogy mind a kettő egyformán szerelembe esik, ezzel nem lesz jobb, kedvesem, csak rosszabb egy veszedelemből 2 lesz. 2 oldalról rohan a tűzvész. Mert, ha te meg akarod változtatni a másikat, hogy az olyan legyen, amilyennek látni te kívánod, az a másik is meg akar változtatni téged, mert ha ugyanolyan szerelmes, amilyen te vagy, akkor az is ki akar téged forgatni a bőrödből s a lelkedből, új bőrt akar rád húzni s új lelked dugni beléd. Elhallgatott, kialudt a pipája s azt kezdte újra éleszteni. Az unokái csodálkozva nézték. Soha senki sem szokott arra figyelni, amit a szerelemről mond valaki, akármilyen élettapasztalatot mond is, elég az embereknek megtudni azt a titkot, amit mindenki roppant véd és takar, mint valami szégyent, azt, hogy egyáltalán szerelmes volt, vagy ma is az. Az unokák kíváncsian s nevető szemmel néztek a nagyapára. Már tudták, mi a baja az öregnek. Szerelmes volt a nagyapa. Biztosan kijátszott vele egy nő, s keresték az emlékükben, nem hallottak-e valaha valamit arról a dologról. De nem tudtak semmit sem, s az igazat megvalva, az öreg úr mindig olyan mogorva volt soly kemény, hogy nem ismerték volna eddig meggyanúsítani ilyen vékony emberi érzelemmel. Pedig itt biztos, hogy valami hiba van a kréta körül, mert itt alig ha a nagymamáról van szó, aki oly régen meghalt, hogy már a legöregebb gyerekek sem emlékeznek rá, persze hogy nem, hamarabb, mint ők születtek, még akkor a legidősebb leány sem volt férinél, mikor a nagymama meghalt. Én arra tanítalak benneteket, mondta a nagyapa tovább, hogy fussatok el, mikor még ideje van, a szerelem elől. Mert el lehet futni eleinte. Én 12 esztendeig futottam előle. Addig sem volt jó, mert azért titokban égetett, de nem is tudtam, nem is bántam, éltem. De azt nem tudtam, mert nekem senki sem mondta meg, hogy az ember természetében benne van a veszedelem keresés, és mikor a véletlen Bécsben összehozott az ideállal hajszoltam az együttlétet s veszedelmet, nem tudva miről van szó. Lehajtotta a fejét, elvesztettem az életemet, gyermekeim, nagy jövőjű ember voltam a magam világában, a megye élén. Nyitva állt előttem az élet és a szabad, munkás, boldog férfikor. De egy új női lélek új életet diktál. Szörnyű dilemma elé kerültem, mindeniket vállaltam, s míg felörlődött az életem egyik fele, az alatt elvesztettem a másikat. Míg itt védtem, önfeláldozással a külszint, addig ott elvesztette az én szerelmem az uralmát a másik nő felett. Soha többet nem bírtam visszanyerni a varást, amelyet az én szerelmem egy nagyvilági nőre gyakorolt az első percekben. Én képes lettem volna, megvolt bennem az erős tehetség, hogy abban az életben is megálljam a helyemet, de egy bizonytalan szerelem miatt már nem mertem kockára dobni gyermekeim jövőjét. A bécsi dáma, igaz, ő is gyötrődve inkább jóságból, mint cinizmusból, azt mondta, nem tudnék mit kezdeni magával. Nem tudnék magam körül elhelyezni egy ilyen szatmári parasztot, s ez az én férfi büszkeségemet porigalázta. Hazajöttem s beletemetkeztem az élet kénytelen dolgaiba. Meghalni, gondoltam, az nem az én dolgom, az úgyis eljön, s olyan legény mégis vagyok, hogy kivárom az időt, bár 98 év legyen is az. Az unokák nagy szemmel nézték a nagyapát, s most megértették az egész életét. Megértették, s csodálkoztak rajta. Nem helyeselték, egy szerelem miatt. Mert a gyermekek, akik a maguk szerelmét oly fontosnak találják, nem találják komolynak a szerelmet a szülőknél. Nem hiszik el, hogy az valóban nagy probléma. Az emberek túlnyomó többsége oly vígan s könnyedén tud átsiklani ezen az örvényen, hogy veszélytelennek látszik, sőt illetlennek látszik komoly emberhez, férfihoz, hogy ilyen kátyúba veszen. Még ebben az egyformában talán, hogy ilyen különbség volt a társadalmi élet közt. Megindult a fantáziájuk, s egy finom, főúri dámát képzeltek a zsinóros és kemény szitja legény mellé. Két kép volt a falon, a 60-as évek magyar divatjában. Vékony arcú dámas szűrös úri dalia. Ők? Most itt ült előttük az öreg atyus a koporsójával, s mint egy kiégett vulkán, komor nyugalommal nézett maga elé. Akkor megrázta a hüstökét. Ez volt az egyik dolog, amire meg akartalak tanítani, az, hogy a szerelmet se le ne becsüljétek, se túl ne magasztaljátok. Az egy félelmes varázslat, amit egyik egyén a másikra tud gyakorolni, de mindig arra a veszedelmesebb, aki nagyobb mértékben esik bele. Az meghal. Az igazi szerelemnek mindig halál a vége. Más megoldás nincs. Ahol más megoldást találtatik, ott nem volt igazi a szerelem. Őrizkedjetek azért az igazi szerelemtől, hogy hosszú életetek legyen a földön. Nagyatyus, szólt a legnagyobb lány, a kedvenc, szőke volt, vagy barna? Az öreg atyus elhallgatott. Komoran, ne kérdezzetek, mondta, mert nem akarok úgy járni, mint az egyszeri vénasszony, aki a papnak meggyónta, hogy tisztelendő atyám, megtyaltam az uramat, a pap elcsodálkozott ezen a beszéden. Ugyan, hiszen már beszélni se tud ez a szegény nénes ilyet hallani. Mikor? Kérdezte tőle jóságosan. A néne restelkedett. Most 32 éve, mondta. A pap elbámult. Hát akkor miért beszél róla anyám? Hát, azt mondja a vénasszony. Csak szeretek beszélgetni róla, az unokák nevettek, ez is ritka eset, hogy a nagypapától tréfát sadomát hallott valaki. S az öreg úr ezzel le is zárta a témát. A másik, amiről szólni akarok, éppen ilyen komoly. Becsüljétek meg, s ne becsüljétek túl a vagyont. Ez már valami olyan szó, amit bármilyen gyakran lehet hallani, mégis mindenki komolyan vesz, de szintén senki sem követ. Általában az erkölcsi tanításokkal úgy van az ember, hogy mindenki csak annyit fogad el, amit a saját természete előír. Ezért vagyok én komisz ember, mondta az öreg úr, mert én ezt tartom. Mondhatnám, az igazság bajnoka vagyok. Márpedig, szólj igazat, betörik a fejed. Tudom én, hogy ti mind azért jöttetek el ilyen szívesen, mert azt hittétek, hogy holnapra meg akarok halni, s most szépen kiosztom köztetek a vagyont. De erre hiába számítok, én még élni akarok, s csak azt mondom nektek, hogy ez a vén ember, aki itt ül a vén bekecsében az ambituson, ez a ti termőföldetek. Ez az a nagy fa, amire felkúszik a ti életetek, mint a borostyán. Mert ti mind élősdiek vagytok, szerencsétlen teremtései az Istennek, mert titeket elvesztett az ég, kipotyogtatott a markából, s csak addig fogtok létezni, amíg én itt tartom a botot a markomban, s nem engedem a közelbe a kutyákat, akik fel fogják falni a ti kis kenyereteket. Nagyapa nagyon lebecsül minket. Nem lehet titeket eléggé lebecsülni, lejjebb vagytok ti a békánál, amik a földön csúszik. Hát, kik vagytok ti, mik vagytok ti? Ki tud köztetek dolgozni, takarékoskodni, beosztani, hol van az a nemesi vadék, amelyik felveheti a versenyt a felgyarapodó paraszt és zsidó fajtákkal? Hiszen nektek csak a kucsírozáson van az eszetek és a költekezésen. Ti szépen akartok élni, de csúnyán fogtok meghalni. Nézem az arcotokat, egyikben sincs elég vér, soványak vagytok, megevet benneteket a sok jólét. Ha én nem volnék, már régen tele volna adóssággal ez a birtok. Mogorva vagyok, harapós vagyok a ti apátok, az beszédes, az jókedvű, az leül a gyerekekkel s a parasztokkal diskurálni, az nevettet benneteket, de én azt mondom nektek, hogy csak akkor lesz belőletek valami, ha az apátok hamar meghal. Általános elszörnyedés. Tudták, hogy az öreg úr nagy haragba van a vejével, de hogy így nyilatkozzon róla a gyerekek előtt, ezt nem hitték volna. Az első percben nem is tudták, mit szóljanak, csak néztek egymásra s a nagyapára. Igenis, ez az egy szerencse érhet benneteket, ha egy-kettőre meghal mind az apátok, valamennyi, ez a generáció, mert ez fogja elveszteni Magyarországot. Meg van őrülve az egész világ. Mindenki csak mulacs dínomdánom, mire a jövő század itt lesz, akkorra nem lesz föld magyar kézben. Mi van most, milyen esztendő, 1892, 20 esztendő múlva olyan háborúnak kell lenni, ami elpusztít mindent. Az egész világon vége lesz ennek a szerencsétlen fajtának. Újjak jönnek, akik most nektek kapálnak s, akik megveszik a megtermett búzátokat, azok fogják elvenni a földeteket s ti mind mentek éhes nyomorgóknak a fővárosba s szétszóródtok a világon, mint a zsidók, csak hogy a ti dolgotok rosszabb lesz, mert semmi se fog összetartani, csak a bűnötök. A gőg. A családi büszkeség, a hét szilvafa emléke a szobátok falán, a címer, ami nem ér semmit. Á, nagyapa már öreg, mindent feketén lát. De ti fiatalok vagytok, s úgy öltözködtök, hogy majd elrepül a sok fodortól, puftól az egész lány. És ezért mind az apátok felelős, mert az ő szerelme tönkre tesz benneteket. Beszéz, simogat, minden kívánságotokat teljesíti. Úristen, mi lesz belőletek, ha megszegényültök? Nagyapa, ne bántsa a kedves apámat! Szólalt meg a legkisebbik lány, aki 16 éves volt. Igazán, kedves nagyapa, mondta a legöregebb békítve, miért tetszik ilyeneket beszélni az unokák előtt? Még ha más mondaná is, hogy a gyerek ne tiszteljes szeresse az atyát, nagyapának akkor is azt kellene mondani, hogy fiam, szeresd az apádat. A nagyapa morózusan nézett körül. Ezt nem szeretem, ezt a gyereket, mondta s rámutatott a legkisebb lányra, aki az előbb megtámadta. Ebben túlságos az érzés, nagyon kevés az okosság, nem életre való. Az ilyen lány férjhez megy egy szegény emberhez, és, ha meghal, haláláig gyászolja. Nem ilyen emberek kellenek a világra. Na hát, nagyapa, kiáltotta magából kikelve a kislány, én innen elmegyek, én ide többet nem jövök, míg élek, ezt a küszöböt át nem lépem. Eredj fiam, eredj, a boldogtalanságba mégy, akárhova mégy. Jobb volna neked, ha elkérnéd tőlem ezt a koporsót, s elutaznál benne oda, ahova úgyis eljutsz egyszer, de milyen árat fizetsz még odáig? A kislány elment dacosan, hegykén, lángoló arccal, a többiek lelkükben helyeselték, amit tett, de nem merték követni a példáját. Emlékezzetek a szavamra, mondta az öreg úr, ez a leány mindig szerencsétlen lesz, maga rohan vesztébe. Jaj, kedves nagyapa, minek csinálta ezt az egészet? Mondta az asszony leány. Csak magát tetszik felizgatni vele. Igaz, fiam, mondta a nagyapa, de az ember néha elálmodik, mint a csikós akkor azt hiszi, futnia kell. Menjetek szépen és éljetek, ahogy akartok, de én rám, míg élek, ne számítsatok. A ti dolgotok, hogy éljetek a magatok örömére, az enyém, hogy megőrizzem nektek az utolsó időkre valót. Nyugodtak lehettek, ha én meghalok, tisztán marad rátok ez a darab föld. Ha én annak idején nem dobtam oda egy bécsi dáma ölébe, pedig vehettem volna rajta neki egy gyöngycsort, s kaphattam volna érte egy mosolyt. Hát, ha én lemondtam arról a mosolyról, akkor megőrzöm, míg csak a koporsó meg nem nyitja előttetek az utat. Hagyjatok no, menjetek a dolgotokra, nincs rátok szükségem. Nem tudom belétek átplántálni a magam elveit, hát akkor menjetek. Zavarodottan, s után, kedvetlenül végződött a nagy családi tanács. Mikor kimentek a nagyapa szobájából, azt kérdezte az anyjuk. Miért hivatott a nagyapa kedveskéim? Hát hogy megmondja nekünk, hogy akkor leszünk mi boldogok, ha kedves apám meghal. Cséses, nem szabad azért nagyapát szidni. Nagyapa jó ember, csak hát másképpen gondolkozik, mint a ti apátok. Sok beszéd lett a dologból az egész megyében. Sokan kijelentették, hogy az öreg szalkajt bolondok házába kellene csukni. De a veje nevetett rajta, s azt mondta, hagyják az öreget szabadon futni. Kevesebbe kerül itthon, mintha nagy kállóba viszik. De a koporsót nem felejtették el, valami 20 évvel később meghalt az asztalos, Pánkai, aki csinálta. Annak már akkor nagy műhelye volt s nagyfiai, műasztalosok, akik igen tartották a rangot. Eljöttek az öreg úrhoz, kérték, adja oda a koporsót, csinálnak helyette olyat, amilyet kíván, csak ők azt akarják, hogy az apjuk a maga készítette koporsóban feküdjön. Vigyétek! Mondta az öreg úr, aki most is az ámbituson ült, még mindig ugyanabban a vén bekecsben subában, mint 20 évvel ezelőtt, mikor még csak 70 éves volt. Most bizony már a 90-et is meghaladta. Úgy sem szeretem, mert a mafla nem abból a fából csinálta, amiből megmondtam neki. Pedig megmondtam még mikor a kan kitörte az olat, hogy Pánkai ebből a fából fogja csinálni a koporsómat. Shell felejtette, de hát mindennek megjön a maga ideje, majd megérem én még azt is, hogy kihalnak ezek a haszontalan népek, s egy jobb fajta magyar jön a helyébe. De ezt bizony nem érte meg szegény Szalkai bácsi, mert 93 éves korában meghalt. Már az új század volt akkor, de az új ember nem volt itt. Különben a jövendőlésében igaza volt, mert egy darab föld sincs az ivadékai kezében. Valamennyien szét vannak szóródva a kis országban, mindigen gőgös és büszke ember, de magányosan élnek s járnak Budapest utcáin, mert a szegény embernek nincs sem rokona, sem barátja. Sajnos, egyik sincs abban a helyzetben, hogy megcsináltassa a koporsóját. Pláne abból a fából, amit ő maga választott ki magának annak idején. De hiszem fölösleges is, itt Pesten minden volt tele van koporsóval, sokkal szebbekkel, mint amilyet falusi pánkaiak tudnak csinálni. S, aki itt marad, majd kifizeti az árát.